Sziasztok! Üdvözöllek titeket a Vélemény Huszárok következő podcastjén. Mai témánk a másoknak való megfelelés, megfelelési kényszer. Én Bob vagyok, és itt van velem Nóri.
Sziasztok!
És Kinga.
Sziasztok!
A témával szerintem sajnos mindannyian találkoztunk már. Beszéljünk ezekről egy kicsit, kit hogyan érintett, hogyan dolgozta fel, hogyan tett ellene, vagy egyáltalán foglalkoztatják-e ezen dolgok. Azt hiszem, egy életen át elkísér minket. A beszélgetés során igyekszünk végigmenni az élet fontosabb állomásain, és megvitatjuk, mely életszakaszokban, melyikünket hogyan érintett egy-egy társadalmi vagy családi elvárás, és hogyan éreztük, és hogy éreztünk-e kényszert ezek teljesítésére. Mielőtt ezeken a szakaszokon végigmennénk, röviden beszéljük át, kit mennyire ért, illetve hogyan tudta feldolgozni ezen elvárásokat gyerekként, illetve sikerült-e ezen a téren fejlődni. Kinga?
Hát én ezen sokat gondolkodtam, azt mondanám, hogy igenis és nem is. Szerintem ez változó, de az bizonyos, hogy változott gyermekkorom óta, tehát nyilván szerintem mindenkit elér életében az időszak, amikor ettől egyre függetlenebbé képes válni. Az a kérdés ugye, hogy mikor. Ugye mivel minél jobban idősödsz, szerintem legalábbis én úgy gondolom, hogy annál kevésbé érdekel ez a társadalmi, családi, közösségi nyomás. Viszont én leírtam egy nagyon érdekeset magamnak, hogy szerintem ne keverjük össze azzal, hogy valaminek meg kell feleljünk, vagy pedig valami egy általános norma, mert egy tök jó példa jutott eszembe a hétköznapokból. Szerintem a társadalmunk kezd el menni abba az irányba, hogy mindenki annyira szeret öntörvényű lenni, hogy képes már egy-egy ember arra is rámondani, hogy már pedig ő megfelelési kényszer alá van vetve, ha például neki ki kell takarítania. Szerintem ez egy tök általános norma, és ezzel nyilván egy általános társadalmi közösségi normát, ami az életben legető legegyszerűbb társadalmi normaként írható le. Szerintem azt azért nem szabad összekeverni a kényszeres nyomás gyakorlással. Én ezt írtam fel magamnak, hogy szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés lehet, és szerintem ez egy tök jó kiinduló pont, hogy kinek ugye mit jelent az elvárás, illetve az annak való megfelelés.
Nóri, te hogy gondolod? Ért a téged ilyen gyerekként, illetve sikerült ezen a téren fejlődnöd?
Igen, én úgy gondolom, hogy ez minden életszakaszban más, illetve ez attól is függ, hogy például az adott pillanatban milyen környezetben vagyunk, vagy milyen hatások érnek, illetve tényleg ez, amit Kinga is mondott, hogy ez folyamatosan változik, illetve folyamatosan fejlődünk ennek a terén, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez kiskorban sokkal nagyobb szerepet kap, vagy illetve az, hogy megismerkedünk alapjában ezzel magával a megfelelési kényszerrel, és ezekbe ütközünk folyamatosan a kiskor folyamán, illetve továbbiakban ez egyre jobban felismerjük azt, ahogyan mi is fejlődünk, hogy ezzel ellen hogyan tudunk tenni, vagy hogyan tudjuk ezt így kezelni.
Köszönöm. Én sokat gondolkodtam ezen, és próbáltam összegyűjteni, hogy mik lehettek ezek, akár gyerekkortól kezdve itt felvetettünk ilyen listát, hogy mind menjünk végig. És nekem nagyon nehezen jutottak eszembe dolgok. Ez valószínűleg köszönhető annak is, hogy én lehetőleg több mindent próbálom hátrahagyni ebből az időszakból. De azért én is gyűjtöttem ki dolgokat, és én nagyjából már, hát hogy fogalmazok szépen, engem egyáltalán nem érdekelnek ezek a dolgok, hogy mi az elvárás. Úgyhogy én eljutottam erre a szintre. De akkor most ezután kezdjünk végigmenni. Nézzük el először a kisgyermekkor óvoda. Mire emlékeztek ebből az időszakból? Mik voltak azok az elvárások, amik szerintetek, vagy milyen elvárásokat támasztottak elétek? No, Kinga?
Nekem van egy, hát nem is tudom, milyen emléknek mondjam. Szerintem nagyon Igen, megmaradt bennem, hogy te is mondtad, Bob. Én is próbálok sok mindent hátrahagyni ugye a gyerekkorból, viszont egy dolog nagyon megmaradt, és szerintem ezt írnám annak, hogy ilyen kényszeres megfelelés volt. Nyilván mindenki az óvodába, ott kezdődik, hogy a bölcsőre óvoda, hogy próbálsz valahova tartozni, hogy ne az legyen, hogy egyedül kóboros, csatangolsz az udvari szünetbe, vagy a játszószobába. És emlékszem, hogy egy lány barátkozott velem mindig, és ő olyan diktátor típus volt. És nyilván már szerintem ez a legdurvább, hogy ilyen 3-4 évesen kezdődött már az, hogy azért, hogy legyél valakivel, és ne egyedül járkálj az udvaron, a szünetekbe, vagy ugye az óvodai, udvari egy-két órás levegőzés során, ezért meg kellett felelnem. És én egyébként úgy vagyok vele, hogy szerintem ezt akkor el kellett volna, hogy mondjam a szüleimnek, és szerintem a szüleimnek ebbe be kellett volna avatkozni, mert szerintem azért ez egy kicsit túlment az egészséges gyermekek közötti kapcsolaton. Tehát mindig a lány akarta megmondani, hogy mit csináljunk, hogy csináljunk, és én meg nyilván ennek meg akartam felelni, azért, hogy legyen valaki, akivel lóghatok ugye a szünetekbe. Nekem ez, ami nagyon-nagyon megmaradt, ugye az a közösségbe tartozás, tehát az első lépés, és hát nem tudom, hogy mondjam, ezen megbuktam rögtön, ugye olyan tekintetben, hogy én meg akartam felelni, tehát ugye akkor mindennek eleget tettem, amit ugye nem kellett volna. Nekem igazából ez maradt meg az óvodából, ugye akkor még nem volt családi nyomás, nyilván az iskolával kezdődött, inkább a szülői jellegű, úgyhogy az óvodai időszakból így ennyi jutott eszembe. Nem tudom, Nóra, neked van-e hasonló élményed, vagy esetleg pozitívabb?
Hát, én szerintem már ott megbuktam, hogy én nem akartam óvodába menni. Tehát, hogy én nekem... meg kellett felelni, igen, óvodába kellett menni, de én nem szerettem volna, én minden reggel földhöz vágtam magam, hogy én nem akarok, és én sírtam. Úgyhogy ez valószínűleg összeköthető ezzel, hogy nem érezhettem jól magamat azért, mert menni kellett, vagy valami hasonló, de utána meg az az érdekes, hogy utána meg teljesen jól el voltam a nap folyamán. Sőt, olyanra is emlékszem, hogy volt egy fiú, aki szintén így nem nagyon tudott beilleszkedni, és még hogy én mentem oda hozzá mindig, hogy játszak vele, mert már így akkor észrevettem azt, hogy ó, hogy ő így egyedül van. Úgyhogy nálam ez így ennyit tudok felhozni, hogy talán ez kényszernek éreztem, hogy menni kell, és akkor nem szerettem volna. Norbi?
Nem tudom, én erre az időszakra nem igazán tudok visszaemlékezni, mármint ilyen szempontból. Nálunk is volt két olyan gyerek, aki talán így kitűnt az egészből, de én nem emlékszek ilyesmire, hogy ott én bármilyet is próbáltam volna megfelelni. Menjünk akkor tovább, szerintem kezdjük az iskolai tanulmányi dolgokkal, mondjuk a kisiskolás vagy általános iskolás dolgokkal, hogy ott milyen kényszerek voltak, akár ott már a családtól, tanároktól, tanulással kapcsolatban, szakkörök, sport, stb. Ezt ti hogyan éltétek meg? Milyen nyomás nehezetett rátok? Kinga?
Igen, ahogy említetted, az iskolával kezdődik szerintem igazán, nekem is itt jött elő ez az igazi nyomás, ami nyilván a szülőktől érkezett legfőképpen. Nyilvánvalóan szerintem ez azért egy muszáj, tehát az, hogy nyilván az általános iskolába elmegy egy gyermek, nem is tudja igazából, mi vár rá, miért kell tanulni, mi értelme annak a sok mindennek, ott azért nyilván kell egy szülői erős kéz, hogy úgy tartsa a gyereket, hogy már pedig ezt igenis meg kell tanulna, tehát ez csak is lehető legjobb szándékkal történik. Az viszont szerintem más kérdés, hogy esetleg a szülőknek olyan elvárásaik vannak, olyan elvárásokat támasztanak, amiket mondjuk nem hogy lehetetlen, tehát tényleg képtelenség mondjuk teljesíteni. Nyilván egy figyelembe kell venni a gyereknek, hogy milyen a képesség, az adottság, ami érdekli. És én alapvetően nagyon szerettem tanulni, tehát ideig nem volt probléma, viszont ugye a kényszeresség az ott kezdődött, hogy én például nagyon nem szerettem az ilyen külön szakköröket, én nem szerettem néptáncra járni, mégis kellett nem is tudom, 6-7 éven keresztül nem szerettem volna németet tanulni, hanem angolt, mégis németet kellett volna, és egyébként ez szerintem egyik legjobb példája, hogy mennyire rá tudja nyomni a bélyegét, hogy annyira nem szerettem volna németet tanulni, és annyira szerettem volna angolt tanulni, hogy utána ezt már pedig 4-5-es koromban magam kezdtem el konkrétan titkon tanulni az angolt, és mivel ugye a szeretetből volt, ezért imádtam. A német az kényszeres volt, és szerintem ez nagyon rá tudja nyomni a bélyegét egyébként, főleg kisiskolás korban, hogyha valamit tényleg kényszeresen kell, elvárásszerűen mások nyomására tenned. Nóra, te tapasztaltál ilyet?
Hát én úgy gondolom, nekem az egész általános iskolai, nem tudom, időszakban én csak ilyet tapasztaltam. Ami visszagondolva hasznos volt, ezek a szakkörök, illetve kiegészítő foglalkozások, azonban én úgy gondolom, hogy ezek pedig elvették a tanulástól az időt sok esetben. Mert például alsó tagozatban emlékszem, hogy uszodába jártam, aztán jártam zeneiskolába. Zeneiskolába 12 évig jártam, amit először szintén ilyen kényszerként fogtam föl, azonban ez már ilyen felső tagozatba átfordult inkább egy ilyen szeretetté, hogy tényleg, hogy én szeretnék menni. Azonban eleinte aként fogtam fel. Aztán például a hittan tanulás, amikor mentek már a többiek haza, és én meg még, hát igen, nekem még maradnom kell hittanom például. Aztán például nagyon sok fellépés keletkezett a zeneiskola által, főleg felső tagozatban, és például már a jegyeim is romlani kezdtek, illetve egyáltalán nem is tanultam a tanórákra, mert annyira például elvette az az időmet, ami már akkor nem kényszer volt, de ugye eleinte ez így nagyon sok volt. És így folyamatosan ezek a folyamatos plusz programok és fellépéseket már egyszer úgy éreztem, hogy ez egy teljesen tarthatatlan állapot, mert egyszerűen nincs időm semmi másra. Úgyhogy tehát persze hasznosak ezek a dolgok, mint például úszás, mert oké, egyszer meg kellett tanulni úszni, de én úgy látom, hogy talán ez egy picit túl sok volt, és én szerintem napjainkban is nagyon sok, túl sok ilyen szakkörre, vagy a kiegészítő programra iratják be a szülők a gyermekeket, ami persze hasznos, de egy idő után szerintem hagyni kell, hogy valaki eldöntse, hogy tényleg ezt szeretné folytatni, vagy nem, és én is így tettem folyamatosan, én ezeket, ami már nem volt kötelező, próbáltam így leépíteni, és tényleg csak azt megtartani, amit én szerettem volna csinálni. Norbi, neked volt ilyen esetleg az iskolában?
Hát, gondolkodom. Nálam a tanulás úgy volt, hogy nagyon nem kellett megerőltetnem magam hozzá. De az ilyen tárgyakat, mint matek, fizika, kémia, akár honnan is népismeret, etika, technika, környezetismeret, ezeket nagyon szerettem. Az ilyen irodalom, az már annyira nem. Én szerettem ezeket a fellépéseket is, amiket csinálni kellett, ugye hát ezek csak olyan fellépések voltak, hogy kellett a farsangon, vagy ilyesmi fellépni, viszont arra emlékszem, hogy hetedikben volt, mikor a szülők estjére kellett ilyen keringőt tanulni, ugye az nagyon nem volt kedvem, és azt tudom, hogy azt csak azért vállaltam be, mert tudtam, hogy a szüleim szerették volna, hogyha azon így részt veszek, de az semmi kedvem nem volt. Igen, Nóri?
Meg én még csak az jutott eszembe, hogy ezek az iskola által elvárt versenyek például, amiket a tanárok várják el, hogy menj, pedig te amúgy a hátad közepére sem kívánod, mert például volt olyan, hogy matematikából nagyon rosszul álltam. És csak azért, hogy szerezzek egy ötöst, hogy javítsak az átlagomon, el kellett menni, vagy hát ez a erősen javasolt volt, mondjuk úgy, hogy egy gyertyát formázzunk, egy tortát, egy élő tortát a a városi ünnepségen például, vagy ez a futottam 100 métert, mert éppen akkor pont jól tudtam futni, és akkor már engem rögtön elküldtek valami futóversenyre, pedig soha életemben nem bírtam jól futni. Tehát, hogy ezek is szerintem ide sorolhatóak, ha
Kinga.
jól értem.
Igen, ha már belelendültünk ezekbe a témákba. Igen, tehát maradva azzal a perspektívából szemléljük, hogy ezek másoknak való megfelelések, kényszeres tevékenységeket. Nyilván ezzel iskolába foglaljuk össze, ezeket a lehető legjobb szándékkal próbálják ránk tukmálni. Nyilván az ember tolni kell a gyerekeket olyan irányba, hogy kialakuljon, hogy végső soron mi lesz az érdeklődésük, de nyilván nem szabad átesni a ló túloldalára. Szerintem az nagyon szép dolog, amit a Norbi említett, hogy a szülei kedvéért tudta, hogy a szülei nagyon örülnének neki, ezért részt vett azon az előadáson. Nyilván itt megadkezők, hogy az élet meg tele van kompromisszumokkal, tehát nyilván, amit az elején említettem, hogy a normák, a kényszeresség, a kompromisszumokat nyilván azért nagyon határmesdjéi egymásnak, azért mégis tudni kell helyén kezelni, de összességében szerintem az iskoláról elmondhatjuk azt, hogy tudni kell szerintem helyén kezelni tanárok és szülők részéről is azt, hogy hol van az áj, hol van, amit a szülő nagyon szeretne, azért, hogy elmondhassa, hogy ő milyen büszke a szuper géniusz gyerekére, és hagyni kell azt, hogy a gyerek tényleg kibontakoztathasson mondjuk a tehetségét, kreativitását olyan esetekben, ami őt tényleg érdekli, amit tényleg szeretne, és ne azért járjon, hogy a végén igazából senkit nem érdekeljen, csak mondjuk tele legyen írva a naptár, hogy ő már pedig milyen sok külön szakkörre jár.
Egyébként nálunk ilyen nem volt, vagy nem emlékszem, hogy azért, hogy kapjál valamiből egy jobb egyet, hogy ne bukjál meg, vagy bármi, kellett valamin részt venni. Díjazták ezeket a dolgokat, de nálunk ezt, ha jól emlékszem, sosem jeggyel, hanem valamilyen dicsérettel. Nálunk is voltak ilyen versenyek, akár kémia, akár matek verseny, vagy ez a DADA, az azt hiszem ez a droga, alkohol, dohány, AIDS elleni verseny, de azokra mindig azokat vitték, akik jók voltak az adott tájból, vagy szerettek volna menni, ugyanígy a sporteseményekre. Én emlékszem, hogy jártam focizni is, de a mai napig utálom a focit, tehát nem is sokáig fociztam. Ez felváltotta később a tűzoltó verseny, az sport szinten sokkal jobban érdekelt. A másik ilyen, amit így éreztem nyomásként ezt a tanároktól is, hogy nyilván azért, mert engem annyira nem erőltetett meg a tanulás, de pont ezért nehéz is volt rávenni, hogy tanuljak bármit. Hogy akkor már legyek kitűnő. Hogy akkor tényleg minden egyes tantájból ötös legyek, csak ötösöket kapjak. Így nagyjából nekem ez. És akkor szerintem innen tovább ismertünk akár a középiskolára, Kinga.
A középiskolában nagyon rossz tanuló voltam, mondhatjuk, hogy akkor senkinek nem akartam megfelelni. Nyilván egyébként akkor szerintem akkor jön el úgy abba a tínédzser korba, amikor az ember, mondjuk ha most elkanyarodunk az iskolától, a szülőktől, ugye akkor jönnek főleg ugye a bandázások, barátok, ugye nekik való megfelelés, ugye, és én ezt emelném itt ki a középiskolánál, hogy szerintem az sem volt egy jó irány, hogy ilyen idézős kamu barátokat az ember olyankor örök barátjának hisz, és nekik akar megfelelni akár annak az árán is, hogy ugye hülyeségeket kezd csinálni, elmegy velük piálni, dohányzik, olyanokat egyébként, amit nem is tenne meg, hogy ami miatt mondjuk szégyelni magát a szülei, vagy akár saját maga előtt is. Úgyhogy a közösséghez tartozás, ugye nyilván szerintem ebbe a korba kezdődik, amikor kezd egyre fontosabbá válni, és az ember sajnos ahhoz, hogy ilyen közösségbe tartozzon, képes akár hülyeségeket is csinálni. Szerintem ilyen esetben is érdemes azért a szülőnknek nagyon odafigyelni, mert nyilván, ha valaki olyan közösségbe szeretne tartozni, ahova mondjuk azért kell teperjen, hogy jó tanulóként fogadják be, ugye az teljesen más kérdés. Ilyenkor ugye könnyű elveszíteni a gyeplőt is, hogy az ember annyira meg szeretne ugye felelni tinédzserkorba a haveroknak, mert ezek nem barátok, hogy akár hülyeséget is képes csinálni. Én ezt emelném ki a középiskola kapcsán. Nóra, tudom, hogy az ellentétje volt ennek, úgyhogy kíváncsi vagyok, ő mit fog mondani.
Igen, nekem a középiskola már inkább itt átfordult abba, hogy én nem szeretnék annak megfelelni, hogy most tanulni kell, hanem én már magamtól kezdek el tanulni, mert tudom, hogy olyan fog következni, amit majd csak a saját erőmből tudok megvalósítani, lásd érettségi, meg ehhez kelleni fognak dolgok a továbbiakban. Úgyhogy nálam például ez a bandázás, vagy ez a haverok, barátok, ez soha nem volt ilyen elsődleges szempont, sőt másodlagosnak sem mondanám. Tehát, hogy nálam ez itt teljesen, hál' Istennek, kimaradt, meg innen is hiányzott, hogy bármilyen ilyen baráti társaságnak megpróbáljak megfelelni. Nálunk talán inkább az volt a rosszabb, hogy egyszerűen nem volt egy közösség, a középiskolában nem alakult ki egy közösség, széthúzás volt, úgyhogy így mindenki így saját magának tanult, saját magának csinálgatta a kis dolgait, úgyhogy ez így jó volt, viszont ami még itt nekem felmerült, hogy maga az is szerintem nehéz, hogy például ha tudják az emberről azt, hogy igen, te általában jó tanuló vagy, vagy voltál, akkor ezt folyamatosan elvárják. És hogyha például ezt te nem hozod idézőjelbe így, vagy nem teljesíted ezt a szintet, utána jön a kérdőjel, vagy a kérdőre vonás, hogy na akkor miért nem? És hogy maga ez a fajta megfelelés, vagy elvárás, szerintem elég nehéz. Már így a tanulmányokra vonatkoztatva. Norbi, neked milyen volt a középiskolai élményed?
Hát kis visszatekintés, meg kihagytam egy pontot. Ez a vallás erőltetés és a konfirmálás, amit szintén csak család és inkább nagyszülők nyomására csináltam. Egyébként a középiskola, nem tudom, én sose voltam az, aki így nagyon bandázott volna. Sőt, ráadásul nálam a középiskolai osztály az egy igen érdekes dolog volt, nálam ott az első héten be is szakították a dobhártyámat, és el lehet képzelni nagyjából, hogy ilyenek voltak az osztálytársak.
Jézusom.
Velük kellett végig csinálni a 4 évet, a színvonal is ilyen volt, tehát ott az ilyen szempontból nagyon egy kirívó dolog. Itt inkább az elvárások már a családtól jöttek, ami majd a következő rész lesz, az a pályaválasztás, továbbtanulás, mit akarsz csinálni. És itt, hát nem is tudom, itt a legnagyobb nyomás az például nagyapámtól jött, hogy mivel ő katonatiszt volt, akkor már pedig én is legyek az, és akkor így valahogy én is elkezdtem ebbe, hogy jó, akkor az akarok lenni, akkor csinálni akarom, és végül aztán valamiért mégis úgy döntöttem, hogy nem, akkor a következő az volt, hogy hát ha nem az, akkor már pedig itt vannak a földjeink, és akkor neked ezt kell művelni, meg az erdőket, meg ilyenek. Szerencsére nem hagytam magam, és tovább tanultam egyetemen, amit nem fejeztem be, és ezzel kapcsolatban is kaptam hideget, meleget. Nem tudom, így nekem a középiskola, örülök, hogy vége van, nem kívántam azt a 4 évet semmilyen szempontból. Egyedül ott a szakmai tárgyak voltak azok, amik színvonalban valamit is jelentettek, semmi más. De akkor már így belekezdtünk, akkor menjünk tovább szerintem így a pályaválasztás irányába. Én nagyjából elmondtam, Kinga, nálad ez hogy volt? Saját döntés volt, nyomásra választottad a jogász, igaz? Jogásznak tanultál.
Igen. Egyrészt ez egy saját döntés volt, másrészt maga az, hogy tanuljak tovább, az nyomásra történt. Az ember alig várja, szerintem azért ez elég gyakori, az ember alig várja, 18 éves legyen, kiszabaduljon, ugye akkor kezdik, hogy free life, hogy mégiscsak ugye szabad, végre szabad vagy, és szabad döntéseket hozhat. Viszont azért nagyon hálás vagyok, hogy akkor nagyon nyomták szó szerint a szüleim, hogy már pedig tanuljak tovább, amíg tehetem, amíg tudnak valamiben egy kicsit támogatni, mert utána, ha az ember elkezd dolgozni, ugye az már nagyon nehéz, és ezért mai napig szerintem ezzel a tanácsáról álltam, hogy ezért a nyomásért a leghálásabb, hogy ez ekkora felé toltak, hogy menjek egyetemre, és még tanuljak. Igazából azt mondom, lényegtelen, hogy ki mit tanul olyan szempontból, hogy az embernek szerintem azért nagyon sokat fejlődik, olyan nézete sokat tanul, szerintem nagyon-nagyon sok intelligenciára lehet szert tenni. Tényleg csak az embernek kinyílik a szeme egy kicsit a világra, maga kinyílik a világ, mondjuk azt, mikor az ember ugye egyetemre megy, és tényleg érdekli, amit tanul, vagy csak érdeklődésre bejár az órákra, és nyitva tartja a szemét, fülét. Szerintem ez egy nagyon hasznos, aki megteheti, az ténylegesen éljen vele, és vegye komolyan, mert nagyon sokat tud dobni, hogy az egyetem az, hogy az ember tényleg nyitottabb legyen a világra. De nyilván ez nem szabályszerű, nem mindig így van, de az én esetemben ez egy nagyon-nagyon pozitív kényszer volt. De igazából azt is felírtam, hogy az egyetem volt az időszak, amikor, ami Nórának hamarabb jött el a középiskolában, Norbinak még hamarabb jött el, nekem így körülbelül az egyetem közepén. Hogy most már annyira nem érdekel, hogy mások mit gondolnak. Akkor kezdett így ez nagyon megerősödni bennem. Nóra, hogy volt az egyetem?
Hát én azt hittem, hogy soha nem jövök rá arra, hogy milyen szakra fogok járni. Ez nagyon borzasztó volt ennek a kiválasztása, mert hogy nagyon sok minden érdekel így önmagában. Rengeteg minden. És akkor persze megvolt az, hogy igen, akkor menni kell, viszont de mondjuk nem éreztem úgy nyomásnak, mert mivel tehát a gimnáziumban is már afelé tereltek minket, hogy igen, valamire mindenképpen jelentkezni kell majd, szülők is nyilván mondták, hogy mindenképpen jelentkezni kell majd, tehát hogy ez így megvolt, én ezt nem éreztem nyomásnak, hogy hú, majd menni kell, mert szerettem is volna menni, mert erre készültem, viszont az nagyon nehéz volt kiválasztani, hogy mire, na és akkor itt jött a nyomás, hogy de akkor tanuld ugyanazt, mint Kinga, de tudtam, hogy nekem a képességeim nem olyanok, az nem érdekel. Úgyhogy meg, hogy próbáljál olyan tudást szerezni, vagy olyan szakra menni, ami majd jövedelmező lesz a számodra, viszont én megtudtam, hogy van egy olyan speciális tudományterület, ami engem például érdekel. Na és akkor ezt kellett egyébként így balanszba hozni, nagy nehezen, és akkor így nagy nehezen megszületett maga az, hogy hová és mit fogok tanulni, hová megyek és mit fogok tanulni, viszont onnantól kezdve hát én imádtam. Én nagyon szerettem. Tehát ott semmilyen nyomás nem volt, ott tényleg semmi, annyira tett, hogy ilyen közösségtől is mentes volt az, hogy nem voltál minden nap ugyan abba a terembe bezárva, ugyanazokkal az emberekkel, akik például egyébként ilyen negatívak voltak, meg lehúzóak a középiskolába, hanem ugye egy ilyen, tényleg egy szuper és szabad és tanulós időszak volt, amit hát én nagyon-nagyon szerettem.
Hát én már...
Norbi, igen, te már előrevetítetted egy picit.
Én már nagyjából elmondtam, igazából azt nem bántam meg, hogy elkezdtem az egyetemet, viszont azt se, hogy nem fejeztem be. Arról az egyetemről és azokról a tanárokról, ahova jártam és akik tanítottak, van egy véleményem, amire szerintem nem itt van a helye. Nem bántam meg, hogy nem küzdöttem tovább, és nem csináltam végig. Jelenleg is abban a szakmában dolgozok, amit elkezdtem egyetemen tanulni. Én úgy gondolom, hogy jó vagyok benne, és jelenleg ezt másoktól is hallom. Viszont hozott olyan dolgokat az egyetemi élet, akár szemléletmódváltás, akár hogy hogyan kell gondolkodni, hogyan kell problémához hozzáállni, akár bármilyen más területen, ami miatt viszont örülök, hogy elkezdtem. Itt egyedüli, hát egy apró nyomást éreztem, amikor választottam, hogy ez túl távoli, hogy én eljöttem Pestre, ugye az ország keleti részéből. De igazából ennyi volt. Ez, hogy nem fejeztem be, ezt a mai napig megkapom családom belül. családi bizonyos tagjaitól, és hogy emiatt neheztelnek, és mi az, hogy nem csinálom meg. Ez a társadalomból és a szakmában is vannak olyan emberek, akik ezt nehezményezik, emiatt lenéznek, és csak a papírt nézik, de ez engem továbbra sem érdekel. Ezután menjünk tovább szerintem itt a munkahely irányába, hiszen egyetem után nagyjából az következik, hogy ti a szakmátoknak megfelelően helyezkedtetek el, azt csináljátok-e, amit szeretnétek, vagy szimplán csak a fizetés, társadalmi elvárás vagy családi elvárás miatt választottátok azt a pozíciót, munkahelyet, bármit, ahol most dolgoztok, Kinga?
Igen, ez nagyon érdekes egyébként. Hát én nagyon sokféle munkát végeztem eddig, igazából szinte egyiket sem a szakmámban. Azt felírtam magamnak egy ilyen alapigazságként, ha mondhatom így, hogy sok esetben a kényszert az élet hozza. Nyilván most nem kell részletesebben bemutatni azt, hogy nagyon-nagyon sok ember, vagy jelentős része a társadalomnak, ugye azért végez egy munkát, vagy azért dolgozik ott, ahol, hogy ugye megéljen belőle, hiszen egyikünk sem vízből jár ugye a munkájére. Más kérdés, az ember tényleg szereti a munkáját, meg az a szenvedélye. Én is nagyon-nagyon szeretem jelenleg, amit csinálok. Viszont nyilván a legtöbb ember azt szimplán nem engedheti meg magának, hogy az dolgozza, amit szeret. És nyilvánvalóan én a munkahelynél hát első helyre sorolnám az, hogy igen, ott már kezdődik egy olyan kényszer, amit az élet hoz, hogy azt kell dolgozz, meg azt kell csináld, amiből ugye megélsz, hiszen ételt kell mindenkinek tenni a saját is családja asztalára. Nyilván azért szerintem az pedig egy általános társadalmi norma, hogy ugye az ember dolgozik, hogy olyan munkát dolgozik, ami nyilván azért valamennyire hozzájárul a társadalomhoz, magához, és nem csak azért csinálja, hogy saját magát szórakoztassa. Illetve nyilván az is, hogy azért is dolgozunk, az is egy ilyen általános norma, és nem mondhatjuk egy megfelelési kényszernek, hogy nem élhetünk hónapról hónapra. Tehát amúgy vannak ilyen emberek, akiknek ez a... Nem, hogy azért, mert úgy hozza az élet, az egy más kérdés, hanem az a standard, hogy majd lesz, ami lesz, meg engem nem érdekel, meg én szeretném most csinálni, amit szeretek. Ez nagyon szép dolog, csak ugye ez nem mindig vezet arra, hogy az ember tudjon építeni egy jövőt. Egyébként, hát nem is tudom, a munkahely tekintetében én szerintem szerencsés vagyok. Nem gondolom azt, hogy bárkinek meg kellene felejek. Jó, amiatt nyilván volt egy ilyen nyomás rajtam mindig, hogy nem dolgozok jogi munkakörbe, de szerintem ez a világ már annyira fel van hígulva, ha mondhatom így, hogy azt most nem mondhatod senkinek, oké, te jogászként lediplomáztál, akkor neked már pedig innentől kizárólag olyan munkakörbe kell dolgoznod, amiben a megnevezésed jogász. Tehát amúgy elmész bármilyen munkahelyre, valószínűleg nem is úgy fogsz kezdeni, hogy te téged jogásznak hívnak, vagy ügyvédnek. Tehát ebben is már, hogy mondjam, amit jelenleg csinálok, fenntarthatósági nagykövet vagyok, referens, bármi, végsősoron emberi jogokkal is foglalkozunk, tehát egy idő után amúgy visszakanyarodsz, és megtalálod az érdeklődési körödet, mert nyilván, hogyha mondjuk jogászként diplomázol, akkor mondjuk nem kezdesz el, nem tudom, IT, vagy orvos, vagy bármi, nem tudom, milyenik dolgokkal foglalkozni, az az érdeklődési köröd mindig meg fog maradni. És egyébként ez az, amit nagyon sok ember nem tud elfogadni, hogy attól, hogy valamiben lediplomáztál, és a társadalom, a családod, a barátaid, bárki számon kér, hogy te miért nem jogi munkakörbe dolgozol, és azt mondom, hogy meg sem értik, az már el sem jött a fülökig, mikor azt mondod, hogy egyébként végsősoron emberi jogi dolgokkal is foglalkozunk, hiszen az is egyébként ugye a fenntarthatóságnak a része. Úgyhogy a munkahely nyilván sok perspektívából lehet megközelíteni, nézni a megfelelést. Én ebből a szempontból közelíteném meg. Nóra, te hogy vagy vele?
Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy azt dolgozom, amit szeretek, illetve szerettem volna. Azonban szintén nálam is ez fennáll, hogy ez, ami be van írva a diplomámba, az nem pontosan felel meg annak, amit végzek. Azonban, ahogyan ezt nagyon jól elmondtad, és köszönöm szépen, hogy elmondtad, az az, hogy nagyon szorosan kapcsolódik hozzá. Úgyhogy én ezzel így nagyon boldog vagyok, én itt nem érzek semmilyen megfelelési kényszert, hál' Istennek én választhattam ki, hogy mi lehet az, amivel foglalkozhatok, illetve az is, hogy sikerült bekerülni erre a munkahelyre, úgyhogy én ezzel így ennyit tudok hozzátenni, és hát hál' Istennek ugye ez mindenek mellett, amiket felsoroltunk, hogy igen, fizessen jól, meg hogy akár talán az is, hogy legyen elismert, vagy úgymond jó munkahely, hogy ezekbe így ez minden beletartozik. Norbi, neked esetleg itt ezzel kapcsolatban?
Hát én kicsit távolabbról kezdem, mint a konkrét munkát, amit végzek. De az én körömben vannak, akik nagyon fafélyen és ósdi módon állnak ez az egész munkához, hogy ki végez valódi munkát, és ki végez, és ki nem végez valódi munkát. Például ilyen az egyik, hogy aki irodában dolgozik, az igazából nem dolgozik, és csak a kétkezi munka a valódi munka, és ezt is megkaptam többször, mikor ezt a pályát választottam, hogy például nem villamosmérnöknek mentem el, vagy nem mentem műszerésznek, vagy bármi hasonló, akik konkrétan kint húzzák a kábelt, kötik be a különböző dolgokat. Az a pálya is érdekelt, de végül nem ez lett belőle. De ugye én ezek se tudnak annyira meghatni, csak gondoltam felhozom, mert másoknál is előfordulhat. A másik ilyen pedig, hát amit így faterom éreztet állandóan, de így mindenkivel kapcsolatban, hogy igazából sokat senki nem dolgozik, vagy annyit biztos nem, mint ő. Tehát ez a, lenézzük a másikat, és bármikor próbálok felhozni ott, hogy mennyi munkám van, mennyit túlóra azok, stb., akkor mindig jön rá egy ellenválasz, hogy meg se próbáljak erről így beszélni, mert ő biztos, hogy többet dolgozik. Egyébként én szerencsés vagyok, azt dolgozom, abba dolgozom, abba a szektorba, amit szeretnék, vagy szeretek. Itt a munkahelyem vannak bizonyos ilyen, hát, elvárások, amiknek én tudom, hogy nagyon nehezen tudok megfelelni, az nem én vagyok. Ez a tojás héjon való lépkedés, kinek hogy mondod meg, hogy mennyire ért ahhoz, amit csinál, vagy mennyire mond hülyeséget, ez most a... Hát a cég jelenlegi helyzet és a piac jelenlegi helyzete miatt ez felerősödött, és emiatt mondtam nektek egy új témakört, amiről majd az egyik podcastben szeretnék beszélni, ez a túlérzékenyített világ. És ez is egy ilyen társadalmi elvárás, hogy nagyon megfontoltam, mondjál bármit, nehogy bármelyik szabadba is bele lehessen kötni, és ez a munkahelyen ez így nagyon meg tudja nehezíteni az ember dolgát. Nem tudom, ti tapasztaltok-e ilyet? Kinga?
Nekem ez nagyon érdekes, amit mondasz egyébként, de most kicsit így fel, most persze elkanyarodunk az eredeti témától, vagy ami nem is kanyarodunk el nyilván, ez is a megfeleléshez tartozik, hogy mondjuk valaki azt akarja hallani, amit szeretne hallani, vagy az igazságot. És mondjuk én cégem az önkívül, hogy mondjam, fura, pozitívan fura, mert nekünk van 7 alapelvünk, és az egyik az kifejezetten az egyébként, hogy egyenesen mondjuk meg a véleményünket, legyen az pozitív vagy negatív, és ezt konkrétan így el is várják nálunk, és nem simán megesik az, hogy van egy helyi nagy-nagy főnökünk, akinek szimplán meg lehet a szemébe mondani, ha valami baromira nem megy úgy, ahogy kellene, és egyébként ő egyetért ezzel. Tehát az a legjobb, hogy ő megköszöni, hogy ezt az ember elmondja neki, és nyilván, hogyha akkor ért nyilván egyet, hogyha ebben igazunk van, és megpróbál mindent megtenni. Úgyhogy ebben a szempontból szerintem én egyébként nagyon szerencsés vagyok, hogy nálunk a megfelelési kényszer már mondhatjuk úgy, hogy úgy jön, hogy már pedig mondd meg a véleményed, mert nálunk, ha valaki nem meri megmondani, arra oda is szoktak szólagatni egy kicsit egyébként. És azt mondom, hogy nagyon becsülöm a cégem, baj, nem nincs ilyen, hogy kirúgnak-e miatt, vagy lassítja ez a munkát. Úgyhogy én ezt egy nagyon pozitív példának hoznám fel egyébként ilyen téren.
Nóri,
De
nálad...
tudom, hogy ez egyedi nálunk, igen.
Nóri, nálad van valami hasonló? Nincs, jó. Akkor szerintem tovább is mehetünk a másik, egy másik ilyen témára, ami talán a munkával párhuzamosan jelentkezik, ez a családalapítás, házasság, gyerekvállalás. Kinga, nálad, nálatok hogy van ez?
Hát én azt írtam, hogy most ezt fel is fogom olvasni, mert először azt írtam, hogy ez egy nehéz kérdés számomra. Nem, ez egy nagyon érzékeny téma, aztán ezt mindenki magának kell, hogy eldöntse, nyilván mindenkinek lehet erről véleménye, de ugye számomra az, hogy nyilván van ez élet, ez szimplán biológia, ez az életnek a rendje, hogy az emberiség így tartja fenn magát nyilván. Viszont ugye ott kezdődik a nyomás a család terén, hogy mikor lesz gyereked, mikor mész férjhez, nyilván először férjhez menni gyerek, mit tudom én, nyilván akkor ez jön a házvásárlás, a többi. Nagyon-nagyon fontos, hogy tiszteljük azt, hogy nem tudhatjuk, hogy mi áll a háttérbe. Tehát lehet valaki nem akar gyereket, mert traumatizált, lehet, mert beteg, lehet, mert fél tőle, lehet nem is, hogy gyereket nem akar, lehet, ez nem akar társat egyébként, tehát szerintem ez egy nagyon-nagyon érzékeny téma, ezt abszolút tiszteletbe kellene tartani. Nekem a családom, hála a jó Istennek, soha nem szokott így nyomás alá helyezni. Ez az egy mondat, amit szerintem soha nem hallottam még, nem, hogy szerintem, ezt biztosan tudom, hogy soha nem hallottam tőlük, mert ők abszolút tiszteletbe tartják azt, hogy mindenki azt csinál is akkor, amit akar. Nyilván, amikor már eljön annak az időszaka. Egyébként szerintem mi egy kicsit, ezt Nóra nevében is mondhatom, még egy kicsit mindig úgy vagyunk, hogy mintha gyerekecskék lennénk, úgy vagyunk egy picit kezelve is, úgyhogy én ezért hálás vagyok, hogy ez nem merül fel. Kollégák részre, amely egyébként néha szokott, én egy ilyen huszárvágással egyébként ezt elintézem, ezt a kérdést. Ezt szerintem ez senkinek semmi köze nincs. Tehát én soha nem szoktam senkit kérdezni érzékeny témáról, mert tudom, hogy nincs közöm, és ezt egyébként el is várom másoktól, és nem szeretem, ha valaki elkezd akár még viccesen is ezzel dobálkozni. Tehát szerintem ez egy nonsens téma. Szerintem ebben a 21. században, sőt 2023-ban ez már egy olyan téma kellene legyen, hogy mindenki tud dönteni a saját életére, szerintem. Nóra, tudom, hogy te is így gondolkodsz.
Így van, ugyanúgy osztom ezeket a gondolatokat, hogy ez mindenkinek saját döntése kell legyen. Így való igaz, hogy nem kellene, hogy akár egy-egy ilyen beszélgetés alkalmával ilyen kérdéseket dobáljanak az ember felé, hogy na, és akkor mikor lesz házasság, és esküvő, és gyerekek, úgyhogy ezt én sem tartom így szépnek, hogy valaki ilyeneket kérdez, hiszen mindenkinek megvan a saját tempója, megvan a saját gondolkozásmódja erről, vagy hogy mit szeretne, mit nem szeretne, úgyhogy csak sajnos, így mint úgymond, társadalmi nyomás, ez így mindig ezek a kérdések így érkeznek, vagy mindenki ezzel dobálózik, mondhatjuk úgy, esetleg nem tudom, úgyhogy én ezt nem annyira kedvelem például. Tehát az, hogy például a kollégával esetlegesen ismerjük 10 perc egymást, és akkor na, és akkor van párod, házasság, barátod, gyerekeid, tehát hogy... Szerintem ennek nem így kellene lennie, azonban hát ugye ezt tudjuk elmondani, hogy ez mindenki döntse el saját maga, és szerintem ebbe tényleg ne legyen senkinek beleszólása, meg nem kellene szerintem az se, hogy azt érezzék napjainkban az emberek, hogy valamilyen nyomás alatt állnak ezzel kapcsolatban, bár vannak, akik úgy érzik, ugye a család által, vagy akár más dolgok által, sajnos. Norbi, ehhez te még nem szóltál hozzá.
Hát nálunk ez úgy van, hogy mamám áll a legnormálisabban hozzá, tehát ő teljesen elfogadja, hogy se házasság, se gyereket, nem akarok semmit. A szülők azok már nehezebb eset. A anya van úgy vele, hogy Azt mondja, hogy megérti, de állandóan mondja, hogy soha nem mond, hogy soha, tehát ő bízik, és folyamatosan próbálja valamilyen szinten ezt így sugalni, hogy jó lenne. Szóval így, hát nálunk ez van. Itt nálam ismeretségi körben nincs ilyen, szerencsére olyanokkal vagyok körbevéve, akik teljesen, hát hogy mondjam, modern felfogásúak. És ez lett meg a legjobban, hogy például mamám sokkal normálisabban áll hozzá, mint például anyum. Úgyhogy ez ennyi. És akkor innentől szerintem áttérhetünk úgy az általános társadalmi elvárásokra. Például Kinga, ahogy külföldön élsz, neked, vagy téged milyen elvárások érnek, milyen társadalmi nyomások az adott ország irányából felét?
Ez egy nagyon érdekes kérdés egyébként, mert nekem ugye az a legfeltűnőbb, ugye már 6 éve élek külföldön, hogy nyilván vannak annak, akik abszolút elfogadják, hogy nyilván én külföldről érkezem, megvan a saját kultúrám, a saját nyelvem, a saját szokásaim, és van az a réteg, aki azt vallja, hogyha idejövök, akkor így 100%-ba illeszkedjek be, és a beilleszkedés az úgy mindenre vonatkozik. Tehát nyilván vannak olyan alap dolgok, hogy idejössz, megtanulod egy ország nyelvét, próbálsz velük kommunikálni, azon a nyelven írod a hivatalos leveleidet, ezek tök oké dolgok, abszolút. Tehát hiába a világ egy kicsit felhígult, és szinte egyébként nem mindenki beszél angolul, és mindenki, nem mindenki, már mint hogy sokan próbálnak ugye arra hajlani, hogy szimplán beszéljünk olyan nyelvet, ami mindenkinek a legkényelmesebb, de ugye ez nem mindig igaz, és én nagyon sokszor így több különböző embertől, vagy nagyon sok különböző embertől, inkább úgy mondom, szimplán azt tapasztaltam, hogy akkor én idejövök, akkor én annyira feleljek meg, hogy így adjam fel lényegében a kultúrám, a szokásaim, a nyelvemet, a mindenemet, és nekem az volt, hogy konkrét példát hozhatok, nem is tudom, megfelelési kényszer, igen, hogy ugye ebben az országban ebédre nem esznek meleget, csak szendvicset, egyszer egy sajttal, vagy valami ilyesmit, és akkor hát, mikor ez egyszer így felmerült a kollégákkal az ebédnél, az egyik kolléganőm, ez szimplán így oda bökte, hogy hát de itt ez a normális, és kvázi ezt én úgy értelmeztem, hogy ha itt vagyok, akkor nekem is ezt kell elfogadnom, és nekem ezt kell ennem, azért, mert én itt vagyok, és nekem nem lehet kvázi saját kultúrám. Magán ugye a hangsúlyban is nagyon sokszor az jött le, nem is az, hogy valaki érdeklődik, hogy na és ti akkor mit tesztek, hogy egyszer hozz és kipróbáljuk. Én például nagyon-nagyon nyitott vagyok minden kultúra iránt. Én imádok más kultúrákat megismerni, de én itt egyszerűen azt érzem, nagyon-nagyon sokszor megtörtént velem, hogyha én itt vagyok, én abszolút vetkőzem le, hogy én honnan jöttem, milyen nyelvet beszélek, mit teszünk otthon, milyen a kultúránk, mert itt az nem létezik. És nyilván ugye a csapból is az folyik, és ez az egésznek az hátulütője, ugye a csapból is az folyik, hogy úristen, mennyire legyünk elfogadóak egymással, és hogy tiszteljük egymást. Ez tök jól hangzik, de ez a valóságban nagyon sajnos a legtöbb esetben nem így működik. És számomra ez az egyébként így elég durva, mert ugye ez már a szélsőséges megnyilvánulás annak egyébként, hogy mennyire felelj meg valakinek. És én még ide külföldként záró mondatként egyébként azt hoznám egy nagyon érdekes sztorit, hogy a háborúk alatt, előtt, után, most ebben nem menjünk bele, hogy mikor, hogy Magyarországon nagyon-nagyon rossz volt a helyzet, és azok a családok, akik már annyira nehéz helyzetben voltak, hogy nem tudtak a gyerekeikről gondoskodni, vagy ugye veszélyben voltak, lehetőségük adódott, hogy eljöjjenek. És Hollandiában is több ilyen gyermek érkezett, gyerekcsoport, és én egyszer olvastam egy ilyen, hát most már felnőtt volt, mikor én olvastam tőle ezt a kommentárt, ő azt írta, hogy ő amikor gyerekként ide érkezett, ugye elszakították a családját, hát elszakították, hogy a családja csak jobb sorsot akart neki, és ez a holland család, aki magához vette konkrétan egy ilyet kisgyereket, aki világában csak a saját anyanyelvén beszélt, folyamatosan megverték, mert nem hollandul beszélt. És szerintem ez nagyon jól leírja azt, amiről én próbáltam beszélni, hogy ennyire durván kényszert erőltetni valakire, csak az levetkőzve az, hogy neki volt egy kultúrája, egy hazája, egy nyelve, főleg egy kisgyerekként, szerintem ez szörnyű, és nyilván én velem azért ezek nem estek meg, de nagyon hasonlóként tudnám leírni azt, hogy külföldön mennyire kell megfelelj. És egy idő után szerintem azt mondja az ember, legalábbis én ilyen lázadó lélek vagyok, hogy ezt már nem. Tehát nekem van egy kultúrám, egy anyanyelvem, én nagyon szívesen ismerkedek, és próbálok beilleszkedni, elfogadni minden más kultúrát, de azt soha nem fogom, hogy a saját kultúrámat, szokásaimat, nyelvemet feladjam, azért, mert a lokációmat most áthelyeztem egy időre máshova. Ez hosszú lett, ne arra bújjatok, Nóra, elkalandoztam. Külföld.
Nem, ez teljesen érthető, teljesen érthető. Én talán egy picit a vallást hoznám be, hogyha nem bánjátok, hogy itt ez a Magyarország per vallás, hogy én mindig azt éreztem, hogy ez így muszáj, illetve én azt a példát hoznám itt, hogy én egy egyházi kollégiumban laktam az egyetem alatt, és most én így úgy érzem, hogy jaj, most miért mondok én erről rosszat, nem szeretnék erről rosszat mondani, mert hogy örüljek annak, hogy felvettek oda, de egyszerűen az volt ott a helyzet, hogy voltak ilyen kötelező programok, még úgy is, hogy ez az egyetem alatt történt, és hogy így próbálták így ránk erőltetni idézőjelben azt, hogy mi igenis kötelezően legyünk ott hétvégén, és hallgassuk meg, amit ők szeretnének mondani, és hogy én ezt így nem annyira kedvelem, mert kedvét szegi az embernek, egyébként attól például mondjuk, amiről szó van. Tehát, hogy én ezt így mindig így éreztem, hogy ennek így meg kell felelni, ezt nem annyira kedveltem, illetve nem tudom, én például iskolában, hogyha például olyasmiről beszélünk, hogy ilyen hazaszeretet, vagy ilyen ilyesmi, meg nemzeti ünnepek, meg programok, én azt sem szerettem, hogy állandóan ünnepelni kellett valamit, amit éppen úgy kitaláltak, hogy kell. Tehát, hogy én ezeket meg, hogy hú, mert most nekünk azért, mert magyarok vagyunk, most így itt nagyon hazafinak kell lennünk, és most öltözünk be márciusi hősöknek, ami tök oké, meg persze valahogy a kultúrát így kell megismertetni a gyerekekkel, csak én ezt is mindig egy ilyen kényszernek éreztem, hogy én nem éreztem magamban azt a hazafiságot, akkor nekem most ezt miért kell? Úgyhogy én ezeket így annyira például nem kedveltem, vagy így nem akartam, hogy ezekben így részt kelljen venni, de hát részt kellett. Úgyhogy én csak itt így, mint így társadalmi nyomások alatt így ezek a kis témák jutottak eszembe, vagy kis történetek. Norbi?
Hát a vallás azt én is fel tudom, akár nagy társadalmi, akár a mostani kormány által, ugye, hogy keresztény, meg hasonlók. Például ilyen volt most hétvégén is, hogy a húgom lányának a keresztelőjére elmentem, mivel én lettem a keresztapa, és ott meg kellett ígérni persze, hogy gondoskodni fogok róla, hogy hithű lesz, meg konfirmálni fog, persze, persze. Miközben teljesen távol állt tőlem minden ilyesmi, sőt, bár megfogadtuk, hogy se politika, se vallás nem lesz a csatornákon, én alapvetően el is ítélem ezeket a dolgokat. Emellett ezek a fajta társadalmi elvárások, nyomások, ez a hazafiaság, a légy, ünnepelj minden nemzeti ünnepet, ez, amit mondtál, Nóri, a kultúrát így lehet megismerteni, hát ez az a probléma, hogy a történelmet és a kultúra, a történelem és kultúra azon részét lehet így megismertetni a gyerekekkel, vagy arra nevelni, amit az adott kormány éppen gondol, hogy az volt annak idején. Tehát van ez a elcsépelt mondás, hogy a történelmet a győztesek írják, és ez valóban így van. Tehát annyiszor is olyan helyeken módosíthatják ezeket, írhatják felül, hogy én ezzel sose tudtam egyetérteni, hogy már pedig neked ezt kell vallanod, ezt ünnepelned kell, ezért éljenezned kell, ennek ellent kell mondanod és társai, tehát ez nekem ez így sose ment. Van még ilyen például, ez a focit miért nem szereted, miért nem nézed a focit, hát magyar vagy, akkor mi a bajod vele, teljesen hidegen, hogy sok más sportot nézek és szeretek, de ez a foci, ez pont nem ilyen, és ez lépten nyomon szembe jön. Aztán vannak még ilyenek például, ami tipikusan ilyen magyar, vagy inkább keleti szokás, hogy az a férfi, aki iszik, megkínálnak, megsértődnek, ha nemet mondasz, tartani kell ezt a tempót, amit ők csinálnak, mondjuk akár ívás terén is, és ez annak idején csináltam, de ez nekem nem jön be, és ezt is ugyanúgy elítélem. És mész egy ilyen társaságba, akár is most nem lenézem a vidékieket, de általában vidéken van ez, hogy mész, és elvárás, hogy leülsz, megérkeztél már akkor, így áll meg valami rövidet, és akkor akár fél percen belül már jön a következő. Ez nem tudom, nálatok van-e így, vagy hát ugye nálatok ez kicsit másabb. Már csak azért is, mert hogy ez általában ugye férfiaknál van, de igen, Kinga.
Én megtanultam szimplán nemet mondani. Nagyon sokáig tartott, majd csak 30 évig, de nyilván nem mindenre tudok még mindig, de egyébként nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt, hogy az ember megtanulja nemet mondani, és ez az italozás kapcsán jutott eszembe, mert ahogy mondtam, középiskolában az embert úgy viszi a társaság, annyira meg akarsz felelni másoknak, bármi hülyeségbe belemész, és szerintem életem egyik legnagyobb leckéje az volt. És egyébként nekem igen, nekem is volt olyan baráti köröm még egyetemen, és ez a tök normális, ugye így áll meg egyet, meg így, meg úgy, meg amúgy. Sőt, volt már olyan utána, hogy tök normális előkapott egy zacskó bármit, mielőtt letiltanak minket, nem mondjuk ki a nevét. És szimplán megtanultam, hogy nem. És arra is nem mondtam, itt arra mai napig bármikor szimplán nem. De nem. Tehát nem, én nem ismerem azt a szót ilyenkor, hogy megalkuvás vagy oké, csak egy kicsit. Én nagyon-nagyon szigorúan veszem ezt, és szerintem ez az egyik legnehezebb dolog az ebben megtanulni, nem megmondani, akár bármilyen hülye meghívásra. És ezt anyukámtól is tanultam, hogy mondom azt, hogy nem, és ne folytassam a mondatot. Nem kell magyarázkodni, nem kell megindokolni, nem. És ha valaki elkezd még kötekedni, meg így, nem. És szerintem ez, amit mindenkinek meg kellene tanulnia. A nem az nem, tök minden milyen téren, akár munkába is. Jó, nyilván az élet kompromisszumokból áll, de mondjuk olyan dolga, mint az ital, bármilyen hülyeség, amivel egyébként nem értenénk egyet, arra szimplán mondjunk nemet.
Igen, igen, ez szerintem is így van. És nagyon nehéz egyébként, nagyon nehéz, és sokszor például csak visszakanyarodva, bocsánat, egy fél gondolat erejéig, ez a akkor most el kellene menned valamilyen iskolai versenyre, nem tudom, futás, vagy angol verseny, vagy valami, és akkor egyszerűen nem tudtál nemet mondani, vagy nem is, tehát, hogy annyira kényszerítettek, hogy egyszerűen nem is tudtál, de most már szerintem, ahogy ezt az elején is említettük, ugye, ez folyamatosan változik, ez a megfelelési kényszer, vagy az, hogy tudunk például nemet mondani. Kinga?
Igen, az nem az az élethelyzet, tehát most már kár visszamenni az iskolai dolgokhoz, az szimplán nem az az élethelyzet volt. Ez is említettem, hogy nagyon szigorúan ezt a 18. életévet érettségi után. Nyilván az embernek kell egy kis istápolás még, meg jó, ha valaki vezeti az útján, de összességében szerintem igen, idővel, ha valakinek van egy ilyen egészséges öntudata, meg úgy normálisan látja csak egy kicsit is a világot, az muszáj, hogy nemet mondjon. Tehát, na akkor még feldobok egy utolsó témát, ha már a nemnél tartunk, lassan kifutunk az időből. Tudtok-e nemet mondani, ha valaki bekopog az ajtótokon, és próbál valamit rátoksózni, kéregetni, nehéz sorsú gyerekek javára, stb. Szerintem ez is itt kezdődik, hogy az elején engem bárki meg tudott győzni bármiről, most már szimplán elnézést kérek, tovább megyek, bezárom az ajtót, nyilván tiszteletteljes módon, a nem, az nem.
Szerintem Norbi ennek a legjobb példája abból a szempontból, ha valamilyen ilyen alkusz hívja fel telefonon. Ő ezt nagyon könnyen tudja szerintem így kezelni, de tényleg ezt is tanulni kell szerintem, hogy amikor a, nem tudom milyen biztosítótól keresnek, és próbálnak valamit így elmondani, azt, hogy persze, meghallgatom egy darabig, de aztán nagyon tiszteletteljesen azt mondom, hogy nem.
Nagyon simán mondok ezekre nemet. Egyébként még az előbb nem fejeztem be, ezen kívül vannak még olyan társadalmi elvárások, vagy nyomások. Nem tudom, ti tapasztaltatok-e ilyet, bár szerintem közöttünk nincs ilyen, hogy ő például akár a külsődre vonatkozólag, hogy milyen hajad van, hogyan öltözködsz, milyen zenét viselsz, akár a nemi hova tartozásod, és hasonlók, hogy ilyesmi, bármi hasonló nyomás érte titeket, hogy nem úgy öltözködtetek, nem úgy beszéltetek, ahogy azt a társadalom elvárná. Kinga?
Szerintem ez elmúlik felnőtt korra. Tényleg én csak magamat ismétlem, akiben van egy egészséges öntudat, önértékelés, az ezeken túl tud lépni, és szerintem ezt le is kell vetközni az ember egy idő után. Tehát ez persze még tini korban, egyetemen, bármikor ez az öltözködés, meg smink, meg jó, nyilván azért mindig benne lesz az emberekben, tehát legyen az fiú vagy lány, tök mindegy, hogy azért az ember szeretne jól kinézni, nem az, hogy másoknak tetszen, de nyilván senki nem szeretné ilyen 250 kilós lenni, mint amiket az ilyen amerikai realitisokban mutatnak, hogy nem tudnak felkelni az ágyból. Jó, de ez tök felsőséges, de szerintem azért egészséges módon mindenki meg tudja ítélni, hogy jól érzi magát a bőrébe, maga miatt akar mondjuk lefogyni, maga miatt sminkelek, például én szinte soha nem sminkelek. Nóra húgom, ő minden nap sminkel, de ez is olyan, hogy ő azt szereti, ő neki egy elvárás, és én meg olyan vagyok, hogy én meg elfogadom úgy magamat, ahogy vagyok. De szerintem ez tényleg idővel az ember tudja, hogy érzi magát jól, és szerintem az a legfontosabb.
Igen, hát
What?
Csak annyit akarod, igen, Norinál ugye ez céges policy, a sminkelés, úgyhogy ezt te
igen,
hogyan éled
de én
meg?
Én szeretek egyébként, az annak nagyon rossz szerintem, akinek így kötelező a smink, és nem szeret sminkelni, azt nagyon sajnálom például, de hála az Istennek, én szeretek is, úgyhogy engem ez így nem tart vissza például ebben, de amit szerettem volna ehhez hozzátenni, hogy az iskolában, és ez is visszatérek mindig ehhez a traumatizokos iskolához, hogy szerintem ez iskolában, amikor egy közösségben vagy minden nap, és akkor még megvan a gyermekekben, vagy a társakban ez az ilyen támadó jellegű, ilyen csúfolás, meg ilyen ilyesmi, akkor ez így nagyon rossz tud lenni. És akkor jaj, hogy milyennek kellene lennem, mert hogy milyen éppen az adott kép azzal kapcsolatban, hogy kell kinézni, vagy hogy kell öltözködni, mert ugye, hát ez a gyerekek között megy ez a rivalizálás, ugye, úgyhogy így ez nagyon-nagyon nehéz, de aztán hál' Istennek ezért is mondtam azt, hogy az egyetemettől már egy picit szabadabb volt, mert ott már nem volt ez a dolog szerintem. Norbi, esetleg neked ezzel kapcsolatban?
Hát nálam ezzel kapcsolatban nincs semmi. Egyedül a szakállam miatt szokott. Meg azt a mai napig sokan úgy gondolják, hogy nekem is csak ez az új hullámos divat miatt van. De ez annyira nem izgat. Akkor így összefoglalásképpen Mondjátok el, hogy nektek hogyan sikerült ezeken túltennetek magatokat, ha sikerült, vagy milyen szinten sikerül ezeket ignorálni, és mit tanácsoltok azon hallgatóinknak, akik még küzdenek jelenleg ezekkel a kényszerekkel, és szeretnék valahogyan leküzdeni. Kinga?
Én zárásképpen akkor tényleg azt emelném ki, hogy akkor mindenki próbálja azt elkönyvelni magába, hogy mit jelent az, de egy normális társadalmi norma, és hol kezdődik a kényszeresség, a megfelelési kényszer mások irányába. Én hát mit javasolnék? Szerintem az, mindenki érezze magát jól a bőrébe, amíg valaki elégedett a saját helyzetével, szituációjával, kinézetével, küllemével, munkahelyével, életével, szerintem addig abszolút semmi rossz nincs benne, hiszen az a lényeg, hogy ugye mindenki úgy legyen boldog, vagy úgy éljen, ahogy azt elképzelte. Tehát ami az egyik embernek társadalmi nyomás és kényszer, az a másik embernek egy tök normális dolog, vagy tökre vágyik rá, vagy tökre elfogadja, vagy beletörődik, bárhogy is hívjuk. Szerintem ez a zárszó részemre, hogy nyilván mindenki dolgozzon azon, mit tekint kényszerek, és azon, hogy tud átlépni, úgy megtalálja önmagát.
Igen, szintén ezt gondolom, illetve legyünk jóba magunkkal, tudjuk azt, hogy mik például a mi idézőjel tűrés határunk például, és nyilván kompromisszumkésznek kell lenni, de ne engedjünk a nyomásnak, én úgy gondolom. Úgyhogy mindenképpen meg, amikről így beszélgettünk. Norbi?
De én azt tudom tanácsolni, hogy lehetőleg kerüljétek a kirekesztő közösséget, amiben ezt meg tudjátok tenni, és azokat a közösségeket, amikben nem érzitek komfortosan otthon magatokat. Próbáljátok meg elfogadni saját magatok, keresni akár hasonszőrű ismerősöket, és ami még nagyon fontos, ami hát talán mára már változik, de régebben ezt a társadalom kivetni valónak találta, nyugodtan forduljatok szakemberhez ezzel kapcsolatban. Higgyétek-e, hogyha hagyjátok nekik, akkor fognak tudni ebben segíteni. Azzal pedig ne foglalkozzatok, hogy ki mit gondol azzal kapcsolatban, hogyha mondjuk egy pszichológushoz jártok.
Igen, főleg 2023-ban ez már nem idézőjel ciki, mint korábban gondolták az emberek. Szuper.
Rendben. Reméljük ezzel a rövid beszélgetéssel sikerült segítenünk. Amennyiben ti is szívesen megosztanátok saját tapasztalatokat, tanácsatokat, akkor írjátok meg kommentben. Ha pedig érdekesnek, esetleg hasznosnak találtátok ezt a podcastet, akkor nyomjatok egy lájkot, valamint ha szeretnétek még hasonló tartalmat, akkor iratkozzatok fel. Hamarosan érkezünk egy újabb, érdekes témával. Addig is fel a fejjel. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!